Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket, és a 241. dicséretünk mind a négy versének éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 241. dicséretünk így kezdődik: Szent vagy örökké, Atya Úristen. Kedves testvéreim, hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a 23. úrnapjához tartozó kérdéseit és feleleteit hallgatjuk-e mostani vasárnapon. A kérdéseket és a feleleteket G. Szabó László pórpresbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések és feleletek pedig az apostoli hitvalláshoz kapcsolódnak még továbbra is.
Kérdés. Mi hasznát veszed, ha mindezeket hiszed? Azt, hogy Isten előtt Krisztusban megigazulok, és az örök életnek örököse vagyok. Kérdés. Mi módon igazulsz meg Isten előtt? Felelet. Egyedül a Jézus Krisztusban való igaz hit által, oly módon, hogy bár lelkiismeretem vádol, hogy Istennek minden parancsolata ellen súlyosan vétkeztem, és soha azoknak egyikét sem tartottam meg, sőt, még mindig hajlandó vagyok minden gonoszra, Isten mégis minden érdemem nélkül, ingyen kegyelméből, nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztusnak tökéletes elégtételét, igazságát és szentségét, mint ha soha semmi bűnöm nem lett volna, sőt, mint ha mindenben olyan engedelmes lettem volna, amilyen engedelmes volt életem Krisztus, de csak akkor, ha a jótéteményeket hívő szívvel elfogadom. Kérdés. Miért mondod, hogy egyedül csak hit által igazolsz meg? Feladat. Nem mintha hitem érdeméért volnék kedves Isten előtt, hanem azért, mert egyedül Krisztus elégtétele, igazsága, igazolta és szentsége az én igazságom Isten előtt, és ezt semmi más módon nem fogadhatom el, sem sajátommá nem tehetem, hanem csak egyedül hit által.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el fennállva is, imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket kérdéseken és feleleteken keresztül az élő hit fontosságára és nélkülözhetetlenségére, amely által részesülhetünk abban az igazságban, aki a te fiad, az Úr Jézus Krisztus. Hadd kérjünk téged ezért különösképpen is, hogy szent lelked által, ígéd eszközével munkáld a szívünkbe ezt az élő hitet. Te jól ismersz bennünket, és tudod azt is, hogy milyen hit van a mi szívünkbe. Ismered a mi kicsinyhitűségeinket, ismered a mi hitetlenségünket, ismered azt is, hogy mennyi tévhit van bennünk, veled, magunkkal kapcsolatosan. De köszönjük, hogy azt munkálod, ígéd és szent lelked által szüntelen, hogy mi eljussunk az élő hitre, az üdvözítő hitre, melynek forrása te vagy, és amely által mi magunk te hozzád kapcsolódunk. Kérünk téged, könyörüljél meg így rajtunk, és engedd, hogy ez az ige, és ez a te munkád ma is végbe menjen közöttünk és bennünk, hogy erősödhessünk a hitben, ha abban járunk az élő és üdvözítő hitben, és juthassunk el erre, ha még ez nem a miénk. Hiszük, hogy mindenható, örök Isten vagy, aki előtt nincsen akadály, mert megteszed, amit elhatároztál, végbe viszed, amit eldöntöttél. Ezért is dicsőítünk téged, és magasztalásoddal hívunk téged segítségül. Amen. Kedves testvéreim, keresztelési szertartásra készülve a 329. dicséretünk második versét énekeljük. A 329. dicséretünk második verse így kezdődik: nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Jézus Krisztus szavait olvasom Máté evangéliumának 28. fejezetéből, melyben parancsot ad nékünk, az ő gyermekeinek eképpen. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Nagy szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben a mai napon Horváth Nándort és feleségét Katát, akik elhozták Zsigmond nevű gyermeküket, valamint Simon Pétert és feleségét Ágnest, akik pedig Bencét hozták el ezen a mai napon közénk, hogy itt a gyülekezetben, a keresztség sákramentumában részesüljenek ezek a gyermekek. Kedves testvéreim, soha nem lehet elegendő módon és kimerítő módon beszélnünk arról, ami a sákramentumok által és a sákramentumok gyakorlásával közöttünk történik. Az ember már-már azt hinné, hogy minden tud arról a két sákramentumról, amelyel mi reformátusok élünk, egyfelől a keresztség, másfelől az úrvacsora az, amiről itt szó van, de újból és újból rá kell arra döbbennünk, hogy a sákramentumok a maguk egyszerűségében mégis titokzatos és rejtelmes dolgok, amelyekhez az ember csak szent alázattal szabad, hogy közeledjen. És erre döbbent rá bennünket az a kis mondatrész, amit ma különösképpen is aláhúzok a szereztetés igéiből, hogy tudniillik, a jézusi parancs úgy szól az egykori és a mostani tanítványok felé, hogy amit tesznek a keresztségben, azt az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében tegyék. Mit üzen nekünk ez, testvérek? Mit jelent az, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében tesszük azt, amit teszünk? Azt gondolom, hogy a legegyszerűbb felfogása, és talán a leghibásabb felfogása is egyúttal ennek a dolognak az, hogyha megemlítjük az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, akkor a mi cselekvésünk szentté válik, és az, ami itt történik a keresztségben, mivel Isten nevében történik, ezért egyszer s mindenkorra valamiféle olyan bélyeget jelent a megkeresztelteken, amit onnan senki ember fia el nem távoztathat. Ez a felfogás, azt gondolom, hogy nem a református felfogás, de egy közismert felfogás ez, római katolikus testvéreinknek a felfogása, akik úgy gondolják, és úgy hiszik, így hirdetik, hogy aki meg van keresztelve, az a keresztség vize által az eredendő bűnből megtisztult, és a mennyországba való belépés kulcsa a kezébe adatott. Azonban úgy gondolom, hogy a Szentírás eme tétele, Jézus Krisztusnak ez a szava, amit tesztek, azt az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében cselekedjétek, valami másra utal, és másról beszél nekünk. Az első dolog, amit meg kell értenünk, az az, hogy a keresztség, és a keresztség sákramentum, a titka az nem a mi kezünkben van. Az egyház első és nagy tévedése, és talán a gyülekezeti tagoknak a nagy tévedése, hogy a tiszteletes úr megkereszteli a gyermeket. Hát nem a tiszteletes úr kereszteli meg a gyermeket, vagy hadd mondjam így némi iróniával, hogy jaj, annak a gyereknek, akit csak én keresztelek meg, mert én is ember vagyok, bűnös ember vagyok, és a víz, amelyet a gyermek fejére öntünk, egyszerű csapvíz, amit sokszor elmondok, innen hozunk a csapból, a konyha mellől, és ha én keresztelek, azzal a vízzel, amit egyébként iszunk, s amivel fürdünk máskor, akkor ennek önmagába az égvilágon semmi teteje nincs. És akkor ez egy üres cselekvés. Azt mondja Jézus, hogy kereszteljünk, de hogyan kereszteljünk? Az ő nevében, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében keresztelünk. Magyarán hisszük, hogy amikor cselekszünk, és ami történik közöttünk, azt úgy kell nekünk megcselekednünk, ma élő tanítványoknak, lelkésznek, gyülekezetnek, hogy itt Isten szentségét képviseljük. Nem a miénk a keresztség, hanem Istené. Az ő szentségének vagyunk a közvetítői. Nem a sajátunkkal gazdálkodunk, hanem azzal, amit Istentől kaptunk. És talán meg is érthetik a testvérek, hogy emiatt nem keresztelünk meg mindenkit. Nem vagyunk kényszerben. Nincs rajtunk az a kényszer, hogy nekünk keresztelni kell. Mert Isten sem tesz meg mindent. Mi szeretnénk, ha Isten mindent megtenne, amit mi akarunk, de az Isten nem tesz meg mindent, amit mi akarunk, noha mindenható. És a keresztséggel is csak úgy szabad nekünk bánnunk, mint ami nékünk adatott a Szent Istentől, és ezt szent módon lehet csak használnunk, és ezzel élnünk, mert másképpen nem érünk célba. Amikor tehát gyermekeket keresztelünk, akkor értelemszerűen fontos nekünk ezt a szentséget figyelembe vennünk, és ennek a figyelembevétele azt jelenti számunkra, hogy a keresztség sákramentumához egy parancs is kapcsolódik, ez a parancs pedig így szól, tegyetek tanítványokká minden népeket. Magyarán olyan gyermekeket tudunk megkeresztelni, ahol a szülők, keresztülők elkötelezettek Isten mellett, és arra nézve tesznek közöttünk ígéretet, és életükkel bizonyságot, hogy Istent az életükbe komolyan veszik. Ha ezt nem látjuk és nem tapasztaljuk, ha ennek szülők nem adják jelét az életükbe, hogy ők Istennel komolyan számolnak, és Isten az ő életüknek része, reménységük és igazságuk, akkor bizony nem tudjuk a gyermekeket megkeresztelni. Nagyon örülünk annak, hogy különösképpen is a Vir családból Nándi és Kata itt a gyülekezetünkben tagok, és Péter és Ágnes pedig más helyről érkeztek közénk, de a családi egység úgy diktálja ezen a mai napon, hogy együtt örvendezzünk a két gyermek megkeresztelésekor. Bátorítunk benneteket arra, hogy az Istenben való reménységetekbe, amelyről meg vagyunk győződve, maradjatok meg. És akkor ez a mai mi cselekvésünk, a keresztség nem válik üres hiába valósággá, nem marad pusztán egy fénykép, egy bejegyzés a családi kalendáriumban, hogy megvolt és megtörtént, hanem válhat az életetekben élő reménységgé. Azért az élő reménységgé, hogy az az Isten, aki benneteket megkeresett és elhívott, ez az Isten az ő ígérete szerint jót fog cselekedni a gyermekeitekkel is. Hiszünk ebben, mert hiszünk Istenben, aki azt mondja, hogy ezer íziglen irgalmas azokhoz, akik őt szeretik és az ő parancsolatait megtartják. Hát szeretnénk látni, átélni veletek együtt Isten irgalmának jelét, a gyermekek megtérését, újjászületését, és együtt imádkozunk és könyörgünk mindannyitokkal, az egész családdal azért, hogy ez minél hamarabb végbe menjen. Ne fogyatkozzatok meg a reménységben, és jegyezzétek meg mindaz, amivel itt élünk, amit teszünk, Isten szentsége, nem a miénk, nem a tiétek szülőké, nem az enyém lelkészé, hanem magáé a Szent Istené, aki ígéretet tett, és ez alatt az ígéret alatt folytatjuk az életünket, és neveljük az ő szeretetére, és tanítjuk a mi Urunkat, Istenünket az ő gyermekeinek, a mi gyermekeinknek, akik előbb-utóbb az ő gyermekei is lesznek. Isten segítsen meg benneteket, hogy a reménység alatt élhessetek és nevelhessétek őket. Mivel azzal a szándékkal vagytok itt, hogy tehát keresztségben részesüljenek a gyermekek, két kérdést teszek föl, melyre hallható szóval válaszoljatok-e gyülekezet színe előtt fennállva. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a Szent Keresztség által az Atya, a Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén egyházba befogadtassék? Ha akarjátok, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, hogy úgy fogjátok őket nevelni és neveltetni, hogy egyszer, amikor felnőnek, ők maguk önként tegyenek hitvallást egy gyülekezet színe előtt az élő Istenbe vetett reménységükről? Ha ígéritek, felejétek, ígérjük. Isten segítsen meg benneteket ígéretetek megtartásában. Gyertek, valljuk meg most a mi üdvösséges hitünket, közösen és fennhangon, elmondva minden keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük te neked a gyermekek érkezését. Tudjuk, hogy a gyermek a te áldásod, és egyben a mi életünkben feladat, szolgálat. Hadd kérjünk téged arra, hogy áld meg a családokat, hogy tőled kapott áldással jól tudjanak élni a te dicsőségedre. Segítsed őket meg minden időben, hogy el ne felejtkezzenek a legfontosabbról, hogy a gyermekeket hozzád vezessék, és úgy szeressék, ahogyan te szereted őket. Adj bölcsességet a szülőknek, keresztszülőknek és nagyszülőknek arra, hogy úgy tudjanak élni a gyermekek előtt, hogy életük által az evangélium ragyogjon föl a felnövekvő ifjak előtt. Köszönjük te neked, hogy mindenre te tudsz bennünket alkalmassá tenni. És köszönjük te neked, hogy kész is vagy erre. Urunk, hallgasd meg a mi könyörgéseinket és méltatlanságaink ellenére. Cselekedjél jót velünk, hogy mi magunk is jót cselekedhessünk azokkal, akiket reánk bíztál. Kérünk téged, hogy áld és szenteld meg a mi cselekvésünket, hogy lehessen most a keresztség vize a mi lelkünknek és szívünkben levő bizonyosságnak a megerősödésére, hogy te gyermekeidről meg nem feledkezel, szövetségedet megújítod gyermekeiddel, fiaikkal és azoknak fiaival. Légy áldott és magasztalt, mennyei édesatyánk azért, hogy eképpen cselekszel irgalmadból mi velünk. Amen. Bence, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Zsigmond, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kedves gyermekek, növekedjetek testben és lélekben, Isten és emberek előtt való szeretetben, legyetek áldottak, hogy boldogok is lehessetek. Amen. Isten hozott benneteket. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! És Isten előtt igaz reménységgel imádkozzuk a 200. dicséretünk minden versét. A 200. dicséretünk így kezdődik: ó, maradj kegyelmeddel mi velünk, Úr Isten!
Mi velünk, Úr Isten!
Kedves testvéreim, Isten ígéjét Mózes 5. könyvének 29. fejezetéből olvasom közöttetek. Mózes 5. könyvének 29. fejezetéből, a 28. versből, ahol ezeket találjuk megírva. A titkok az Úréi, ami Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a mi fiainkéi, mind örökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden ígéjét. Kedves testvéreim, az egyházi rendtartásban a pünkösd utáni vasárnap az úgynevezett Szent Háromság vasárnap. Ezen a vasárnapon különös képpen is Istennel foglalkozunk, az ő lényével, s mindarról, ami ővele kapcsolatosan tudható, és amit nekünk ővele kapcsolatosan tudnunk lehet és kell. Természetesen ez a mi vizsgálódásunk, Isten felől való tudakozódásunk akkor vezethet helyes eredményre, hogyha néhány alapvető dolgot a vizsgálat kezdetén meghatározunk és tisztázunk, és ebből a meghatározott alaphelyzetből kiindulva szabad és kell nekünk minden gondolatunkat megfogalmazni. Azt gondolom, hogy Istenről nagyon sokan sokfélét gondolnak, és e gondolatok között vannak helyes és sokszor teljesen helytelen gondolatok Istenről. Legelőször is azt kell nekünk megértenünk, hogy Istenről annyit tudunk, és egyáltalán annyit tudhatunk, amennyit elárult nekünk magáról. Téved az az ember, aki úgy gondolja, hogy Isten háta mögé lopózhat, és onnan valamiféle információkhoz juthat Istennel kapcsolatosan, amit az Isten egyébként nem mondott el magáról. Isten, amennyiben elárul dolgokat magáról, ezt úgy nevezzük, és így is szoktuk említeni, hogy ez a kijelentés. Az Isten kijelentése. Ez az Isten megismerésére való eljutásunknak tulajdonképpeni mértéke. Isten ugyanis nem árult el mindent önmagáról. Amit magáról kijelentett, azt tudhatjuk meg róla. Nem ismerhetjük meg őt igazán. Ez tiszta és világos kép a Szentírás alapján, hogy Isten több annál, mint amit nekünk magáról elárult és kijelentett. Ennek az okairól rövidesen fogok szólni. Amit Istentől és Istenről megismerünk, az nagyon fontos, hogy akkor helyes ismeret, ha magától, Istentől származik. Tehát nincs valamiféle olyan közben járó Isten és közöttünk, aki Istenről valami olyan információt tudna nekünk adni, amit egyébként Isten magáról nem jelentett volna ki. Amit megismerünk belőle, ha ez helyes ismeret akar lenni, az csak tőle származhat. Nem származhat a mi fejünkből. Nem származhat valakinek a látomásaiból. Nem származhat valamiféle olyan kijelentésből, amelyről egészen biztosan tudjuk, hogy nem Isten áll mögötte. Amit nem ismerünk belőle, azt el kell fogadnunk, hogy nem ismerjük. Ez a mi Istenről való gondolkozásunknak az alaphelyzete kell, hogy legyen. És e dolgokat figyelembe véve, még a legtökéletesebb ismeretünk is hiányos testvérek. Ezt mindannyiunknak alázattal el kell fogadnunk, hogyha még a Bibliát visszafelé is el tudjuk mondani, és azt mondjuk, hogy a kijelentést ismerjük, akkor is hiányos a mi Isten ismeretünk. Luther úgy fogalmazta ezt meg a maga korában, hogy Isten lényének van egy kijelentett része, amit elénk tárt, meg van egy rejtett része, amit ő mielőlünk elrejtett. És így kell Istenről gondolkoznunk. Az ő lénye előttünk így nyittatott ki, és egyúttal így is zárkózik el előlünk. Már az 5 Mózesben, a felolvasott igeszakaszban Mózes is eképpen beszél az ő népének, mert hagy olvassam föl még egyszer, azt mondja Istenről az ő népének, a titkok az Úréi, ami Istenünkéi. Azaz, azt mondja Mózes az ő népének már abban a korai időben, és nem is akárki mondja ezt, hanem Mózes, akinek Istennel valami különleges kapcsolata volt, hogy vannak titkai Istennek. És azt mondja ezekről, ezek az Úréi, a mi Istenünkéi, de hogy folytatja? A kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink, és a fiainkéi mind örökké. Miközben azt mondja az ő népének, hogy Istennek vannak titkai, leszögezi azt is, hogy Istennek van kinyilatkoztatott igazsága, kinyilatkoztatása, ami a mienk és a mi fiainké. Látjuk tehát azt, hogy Istenről annyit tudhatunk, amennyit ő számunkra magáról kijelentett. A következő kérdésünk az a saját helyzetünkre vonatkozóan, mert az ember végtelen kíváncsi, és mindig azt kutatja, ami előtte nem nyilvánvaló, ilyen a mi természetünk, hogy mi az oka annak, hogy az Isten nem jelentett ki mindent magáról. Mi az oka annak, hogy mi Istenről nem tudhatunk mégse mindent, hogy nem ismerhetjük meg őt teljesen. Az ember szívébe, lelkébe, gondolatai között van egyfajta ilyen kíváncsiság, hogy mindig arra felé kémlelődik, ahol szürkeség van, vagy homály van, vagy ahova nem lát be. Van egy ilyen vonzása ennek. Emlékszem, hogy gyerekkoromban utáltam lemenni otthon a pincébe, ami egy külön kis lejárattal bírt az udvarról, mert levezetett a föld alá, és egy elalakú helység volt ez, és a lépcsőházban ott még bejött a nappali fény. De a zöldségek benn voltak a sötét részbe. És féltünk oda lemenni, de volt benne mégis valami vonzó dolog, az ember állt ott a lépcsőházba, és néztünk be a boltíves pincébe, ahol nagy sötétség volt. Nagy sötétség. És úgy hívogatta az embert, hogy gyere be, de ugyanakkor az ember nem nagyon mert oda bemenni, gondolván, hogy rátámadnak a zöldségek. Persze, hát így felnőtt fejjel. Aztán az ember érti. De gyerekként ez érdekes dolog, hogy mi gyakran lementünk oda, és ott ücsörögtünk, meresztettük a szemünket be a sötétbe, hogy hát, ha lesz ott valami. De hát a dinnyék hallgattak. No, testvérek, ilyen az ember, kíváncsi az ember, és most is azt firtatjuk leginkább, hogy miért nem láthatjuk mi meg az Isten ki nem jelentett oldalát, és miért nem tudhatunk mi róla. Hát sokféleképpen lehet ezt megfogalmazni, de ezt is maga Isten tárja föl előttünk, és ma így fogalmaznám a testvérek előtt, hogy azért nem ismerhetjük meg Isten tökéletesen és teljesen, mert mi emberek végesek vagyunk. Végesek vagyunk. Az Isten pedig végtelen. Na lehet, hogy ez túl filozófikusnak tűnik a testvérek számára, de arra bátorítok mindenkit, hogy erőltessük meg magunkat. Most még délelőtt van, talán jobban járnak a mi agytekervényeink, mint mondjuk egy este 9-kor kezdődő Isten tisztelet keretében járhatnának. Az ember véges. És ez nem is olyan nagy filozófiai dolog, mindannyian tudjuk, hiszen alkalomról alkalomra vannak itt közöttünk olyanok, akik megállnak, eljönnek gyászruhába öltözve, mert szembesültek a családjukban, a környezetükben azzal, hogy az ember véges. Az ember véges. Egyszer csak véget ér az életünk. De az ember végessége nem csak ezt jelenti, hanem azt is jelenti, hogy az ember nem képes mindent fölfogni maga körül. Minél jobban előre halad a természettudomány, annál jobban a tanúi vagyunk ennek, hogy mint egy déli bábot űzzük magunk előtt a végtelent. És amikor az ember lépéseket tett az atomfizika területén, azt gondolta, hogy meg fog érteni mindent. Most már akkorát lépett előre, hogy megérti az univerzumot. De annak vagyunk a tanúi, hogy mintha déli bábszerűen a végtelen egy kicsit odébb hessent volna, és ahelyett, hogy igazából közelebb kerültünk volna hozzá, egyre több kérdés merül föl előttünk. És bizony-bizony, a mindent való tudásunk vagy ismeretünk ma sokkal inkább csak egy filozófia, mint gyakorlat. Csak egy filozófia. Azt sem tudjuk, hogy a világegyetem, ami körülvesz bennünket, milyen elvek alapján hogyan működik, és azt sem tudjuk, hol a vége. Nem tudjuk, hogy hol a vége. Olyan teleszkópokat gyártunk, hogy azok már egy másik teleszkópot figyelnek, ami tőlünk sok ezer fényévnyi távolságra van, és azzal is nézünk, de még mindig azt látjuk, hogy nem látjuk a végét. Az ember véges, és a végtelent nem képes befogadni. De az ember végességét a Biblia egy kicsit konkretizálja is előttünk, és azt mondja, hogy az ember romlott, ezért véges. Pont olyan, mint egy alma, amit leteszünk a pincénkbe, vagy a tárolónkba, és egyszer csak azt kezdjük látni, hogy összeszomorodik a héja, kicsit ráncossá válik, és tudjuk, hogy ez azt jelenti, hogy ha nem dolgozzuk föl, akkor egy hét múlva már bebarnul, és az egész a romlottsága miatt a kukában fog a végén landolni. Hát ilyen maga az ember is, romlott. Így mondja a Biblia, hogy a bűnünknek a velejárója a mi romlottságunk, a mi végességünk. És ezt meg akarjuk fogni egy kicsit szemléletesebben valami képpel, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy az ember és Isten között valami iszonyatos távolság van, valami áthidalhatatlan szakadék. Az ember sokféle szakadékot tanult meg áthidalni. Időnként biztos látnak a testvérek is olyan tévécsatornákat, amelyek beszámolnak arról, hogy hogy építenek viaduktokat, óriási távolságokat hidalva át hegyek és dombok között. Sokszor csak csodálkozunk, hogy elindulnak két oldalról, és hát nyugaton az megtörténik, hogy összeér. És passzolnak a dolgok egymáshoz, nálunk nem mindig. De van egy távolság, amit az ember nem képes áthidalni. Ez a távolság pedig, testvérek, az Isten-ember távolsága. Ezt a szakadékot nem vagyunk képesek sehogy átívelni, és ezért ez a távolság a végtelen Istentől bennünket, véges embereket örökre elválaszt. Isten végtelen, és ezt az isteni végtelenséget a bűnös, a megromlott ember, a véges nem képes befogadni. Még egy hasonlatot hozok, hogy megértsék a testvérek. Sokszor láttam ott szülőfalumban az állomáson, ahogy a cukorrépát kiborították egy vagonból, és ott volt egy óriási kupac, és ha odament valaki egy zsákkal, akkor nyilván csak annyit tudott belerakni abba a zsákba, amennyi a zsáknak a befogadó képessége volt. Isten végtelen, az ember meg véges, csak annyit tudunk Istentől elfogadni, befogadni, amennyi a mi emberi mi voltunkból adódóan belénk fér. Az Isten annál jóval több. Ezért ezt az alapállást kell nekünk megszívlelnünk, amikor Istenről gondolkozunk. Megszívleljük tehát azt, hogy Isten ismeretünk Isten önkijelentésén kell, hogy nyugodjon, és mindenféle gondolatunkat Istenről a Biblia alapján kell nekünk megfogalmaznunk. Törekednünk kell arra, hogy a Bibliára úgy tekintsünk, mint Isten kijelentésére, és abban magát Istent kell nekünk felfedeznünk és megismernünk. Mert ez Isten kijelentése, önmagáról elsősorban. És amikor a Bibliát a kezünkbe veszük, akkor első gondolatunk minden nap ez kell, hogy legyen, ha elcsöndesedünk a Biblia felett, hogy Istenem, te valamit elárultál magadról itt, e sorok között, e sorokban, és én ezt akarom megérteni, ezt akarom fölfedezni, hogy ki vagy te. De ugyanakkor az alapállásunkhoz hozzátartozik az is, hogy egy tévhitet is eloszlassunk, hogy nem szabad azt hinnünk, hogy az Isten teljesen megismerhetetlen. Már nagyon sokan, amikor ezt hallják, hogy az Isten adott kijelentést magáról, de ez nem a teljesség, akkor azt mondják, hogy hát ez nekünk nem kell. Ha az Isten nem ismerhető meg tökéletesen, akkor mi már nem is foglalkozunk vele. Foglalkozunk csak vele, de ezzel az alázattal, hogy mi véges emberek, a végtelen Istent nem vagyunk képesek befogadni. Ezen a mai vasárnapon két dolgot szeretnék idehozni a testvérek elé, ami talán az egyik legnehezebb dolog nekünk Isten személyével, Isten lényével kapcsolatosan. Ez az első dolog pedig az, hogy Isten egy. Hogy Isten egy. Isten lényege és természete szerint egy. És ez nekünk, akik Istent úgy is ismerjük, mint Atyát, Fiút és Szent Lelket, rögtön egy nagy probléma, hogy hogy van az, hogy Isten mégis egy, mikor a Bibliában úgy is olvasunk róla, mint Atyáról, úgy is, mint Fiúról, meg úgy is, mint Szent Lélekről. Isten lényege és természete szerint egy. És amikor ő ezt kijelenti, akkor ezt újból és újból aláhúzza. Az 5 Mózes 6.4-ben olvassuk azt a szép hitvallást, ami így hangzik, hogy az Úr, ami Istenünk, egy Úr. Egy Úr. Egyetlen Úr és egy Úr. Azt mondja Isten a 10 parancsolatban, a 2 Mózes 20-ban, amikor megparancsolja az ő népének, hogy őt imádják, hogy én az Úr vagyok a te Istened, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Mindjárt meg fogjuk érteni, hogy mit is jelent ez, hogy idegen Isten. Azt mondja az Ézsaiás 45-ben Isten, én vagyok az Úr, és több nincsen. Nincs megtartó kívülem. Isten tehát többször is kifejezésre juttatja a Szentírásban, hogy ő egy. Nincsen más Isten rajta kívül, és arra biztatja az ő népét, hogy ne legyenek idegen istenei az ő népének ő előtte. Minden más Isten ugyanis, vagy minden idegen Isten az ember kreálmánya. Az ember kreálmánya, az ember teremtése. Az ember, amióta Istent elvesztette, amióta ez a szakadék a bűnesetben Isten és az ember között áthidalhatatlanul megnyílt, és bennünket Istentől elválasztott, az ember folyamatosan teremt magának isteneket és Istent. Megpróbálja valahogy pótolni azt, amit elvesztett. De Isten azt mondja, hogy azok, akiket az ember kreál magának, nem istenek. Azok nem valódi lények. Azok nem istenek. Nincs önmagukban hatalmuk, és nincs önmagukban erejük. Ezt már az Ószövetségben is fölismerték a gondolkodó emberek. Gedeonról olvassuk, hogy kivágja apja szent fáját titokban, és jön a közösség, megkeresik az édesapát, aki annak a kultusznak a főpapja, és azt mondják, hogy nyomozzuk ki, és üssük agyon azt, aki ezt tette. Hogy a mi imádatunk tárgyát kiborította. És ott van ez az ember, aki nem tudja, hogy ezt a fia tette Gedeon, de egy gondolkozó ember, és azt mondja a közösségnek, hogy na ácsi. Ha ez egy valódi Isten, akit mi tisztelünk, ezen a halmon, ebben a tárgyban, ebben a zöld fában, ha ez egy valódi Isten, akkor ez a valódi Isten nem fogja hagyni, hogy valaki itt büntetlenül rohangáljon közöttünk, aki őt megsértette. És azt mondja ez az ember, ha ez az Isten, akit mi tisztelünk ebben a fában, nem valódi Isten, akkor pedig butaságot csinálunk. Hát akkor nincs ereje. Akkor miért tiszteljük őt? Ez az ember ott az Ószövetség idején megértett valamit, hogy az ember kreálmányának, amit az ember teremt Isten magának, annak nincsen önmagába ereje. Ilyen istenek, amiket az emberek maguknak kreálnak ma is, a különböző babonák, amelyeket az emberek hisznek, és amelyekben az emberek hisznek, de amelyeket maga az ember talált ki. Maga az ember talált ki. És maga az ember ruház föl valamiféle erővel és hatással. Ilyenek különböző tárgyak és amulettek. Szent helyeken vígan élnek belőle jó néhányan. Már a régi időkben is így volt Pál apostol idejében, ahol ötvösök kis templomokat kreáltak, és eladták az odaérkező turistáknak, így vitték nagy boldogan haza, hogy na majd ebben ott lesz az erő velünk van, és akkor megjelennek a keresztjének, és elkezdik tanítani, hogy ezekben nincs ereje, akkor a piac megfeneklik, és jön a lázadás, hogy ezek a piszok keresztjének lerontották az üzletünket. De nagyon sok ember van, aki egy feszületet tart otthon, és arra időnként fölnézeget, meg ránézeget, minthogyha annak önmagába lenne ereje. Majd nagyon sokan vesznek részt különböző zarándoklatokon, különböző kegyhelyekre mennek el, ott valami mágikus tárgyakat vásárolnak, és azt mondják, na ezt az ágyunk alá kell tenni, vagy a fejünkhöz, vagy ide, vagy oda, mert ezek önmagukban valamilyen erővel bírnak. Testvérek, ezeknek nincsen ereje, semmiféle ereje, mert maga az ember ruházza fel őket ezzel, maga az ember isteníti sokszor ezeket a tárgyakat, amik önmagukban egyszerű kis tárgyak, semmit érő, üres üzleti termékek. De sokféle tévhit van mindenféle vallásban és kultuszban, amelyeket az emberek gyakorolnak, és ezek bennünket gyakran félre vezetnek. Isten lényege, természete szerint egy Úr. És azt mondja, hogy ne csináljunk magunknak semmiféle idegen Istent, hanem ha ővele kapcsolatba akarunk lépni, akkor keressük őt magát, úgy, ahogyan ő megszólítható, és kutassuk az ő személyét úgy, ahogyan az kutatható. Bátorítom a testvéreket, hogy minden olyan szokásunkat számoljuk föl, ami bennünket nem ehhez az egy Istenhez köt. Mindig meg vagyok döbbenve, amikor itt a lelkészi hivatalba is beszélgetésekbe előkerül, hogy kinek milyen jó előmenetele volt, és keresik az asztalt a testvérek, hogy hát leszeretnék kopogni. Testvérek, hát Istent, ha dicsőítjük, akkor idegen Istent, a szerencse Istent, ne dicsőítsük már együtt az Istennel a szerencsét, akit mi találtunk ki. Szerencse nincs, Isten van. Istennek van cselekvése, Istennek van akarata, amit végez, visz ezen a földön. És kövessük mi Istent, adjunk neki hálát, és minden olyan szokásunkat számoljuk föl, vagy minden olyan tárgyunkat dobjuk ki a háztartásunkból, amely felől nekünk olyan reménységünk van, hogy ez majd bennünket megtart. Isten azt mondja, én egy Isten vagyok, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. De ugyanakkor arról is beszélnünk kell, és ez a másik dolog, amiről szólok még a testvérek között, hogy Isten a kijelentés szerint, noha lényében, lényegében és természete szerint egy, személyében mégis három. Személyében mégis három. És ez egy nem egyszerű kérdés. Azt gondolom, hogy tudományosan megmagyarázni ezt nem tudjuk, viszont hittel megragadni igen. Ez azt jelenti, hogy ebben a végtelen Istenben, ebben az oszthatatlan Istenben mégis három személyt különböztetünk meg. Ez a három személy elválaszthatatlan egymástól, és ugyanakkor elegyíthetetlen. Ez két nagyon fontos szó, amit meg kell nekünk tanulni. Egy kicsit most teologizálunk, mert Istenről gondolkozunk, hogy Isten lényében a három személy elválaszthatatlan, tehát ők mindig együtt van, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, mindig együtt vannak, ne gondoljunk róluk semmit, hogy ezek itten jobbra-balra mászkálnak, háromon három felé, elválaszthatatlanok egymástól, és ugyanakkor mégis elegyíthetetlenek. Magyarán ez azt jelenti, hogy nem összemoshatóak. Nem mondhatjuk azt, hogy ez csak az ember találmánya, hogy Isten lényében három személy van, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, mert ez a málna szörpöt úgy készítjük, hogy van az eszencia, ahhoz hozzá öntünk vizet, és összekeverjük. Testvérek, Isten nem lehet így összekeverni. A három személy elegyíthetetlenül van ott Istenben. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Fontos tehát, hogy megkülönböztetjük Isten lényében az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket, de nem választjuk el őket egymással. Hogy ez így van, arra jó néhány bibliai ige vezet el bennünket. Elég, hogyha csak a Lukács evangéliumát fellapozzuk, és ott arról olvasunk az első fejezet 35. versében, hogy Máriához eljön egy angyal, és arról számol be Máriának, hogy Isten fog most cselekedni. Abban, ami most történik, az Isten fog cselekedni, az Isten válik láthatóvá. És mit mond Máriának az angyal? Azt mondja, a Szentlélek száll te reád, és a magasságosnak ereje árnyékoz meg téged, ezért ami születik is, szentnek hivatik, az Isten fiának. Eljön az angyal, és arról beszél, hogy Isten cselekszik. És kikről beszél itt az angyal? Azt mondja, a Szentlélek száll te reád, a magasságosnak ereje árnyékoz meg téged, az Atya, a magasságos, ez a kifejezés az Atya Istenre utal, ezért ami születik is, szentnek hívatik Isten fiának. Ez Jézus Krisztus. De ha egy kicsit tovább lapozunk, és az Úr Jézus megkeresztelkedésének a történetét elolvassuk, akkor a Máté evangéliumának 3. fejezetében, a 17. versben így írja le nekünk a Szentírás, hogy amikor Jézus megkeresztelkedik keresztelő János keresztségével, akkor egy szózat hallatszik a mennyből, ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm, és azt is lejegyzi az evangélista, hogy a Szentlélek galamb formájában alá ereszkedik Jézusra. A Szentlélek. Félreértés ne esik, nem egy galamb szállt le Jézusra. Oszlassuk el, mert a Szentlélek nem galamb. Akkor itt nagyon sok Szentlélek lenne a lakótelepen, ha a Szentlélek galamb lenne, és ne is arra gondoljunk, hogy egy galamb szállott rá Jézusra, testvérek. Azt kell megértenünk, hogy a Szentlélek galamb formájában alá ereszkedik. Ezt látták, a Szentlélek jött oda Jézusra. Megkeresztelkedik a Fiú, szózat jő az Atyától a mennyből, és a Szentlélek is megjelenik. Maga Isten van ott jelen. Isten van ott jelen. A missziói parancsot az imént olvastuk föl a keresztelő kapcsán, és arról beszél Jézus a missziói parancsban az ő tanítványainak, hogy kereszt tanítsanak és kereszteljék meg a tanítványokká lett embereket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Azaz Isten nevében tegyék azt, amit tesznek. Isten képviseletében, Isten küldöttjeiként járjanak el. És Jézus így határozza meg Istent, ő maga. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ha most már megkérdezzük azt, hogy mi alapján különböztetjük meg Istenben ezt a három személyt, akkor azt lehet elmondanunk, hogy a munkájuk különbözteti meg őket egymástól. Elsősorban úgy jövünk rá erre, hogy olvassuk a Bibliát, és látjuk, hogy bizonyos dolgok bizonyos személyhez rendeltettek. Nagyon szépen fogalmazta ezt meg a mi nyitó dicséretünk, a 241. dicséret. Nem biztos, hogy tökéletesen figyeltünk még abban az időben, hiszen akkor érkeztünk, de hadd mondjam a testvéreknek azt, hogy úgy kezdődött ez a dicséret, hogy szent vagy örökké, Atya, Úr, Isten, ki teremtettél és megtartottál a nyomorult testben. Az egyik alapvető dolog, amit az Atya személyéhez köt a Szentírás, az a teremtés. Aztán hogy folytattuk ezt a dicséretet? Szent a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus, aki minket megváltott. A megváltásnak, az ember megváltásának a munkáját a Szentírás a fiúhoz köti elsőrenden. És utána a Szentlélekről is énekeltünk a harmadik versben. Szent a Szentlélek, aki vigasztal és tanít minket az örök életre. Maga Jézus is így beszélt a Szentlélekről, mint aki vigasztal, magyarán véghez viszi az üdvösségünket. Így különböztetjük meg tehát Isten lényében a három személyt. És befejezésül hadd szóljak a testvéreknek nagyon röviden két alapvető tévhitről, amik Isten lényével, Istennel kapcsolatosan és a Szent Háromsággal kapcsolatosan éltek az egyház történetében, és élnek ma is. Az egyik ilyen dolog, nem kell megijedni, attól, amit mondok, ez az úgynevezett triteizmus tanítása, vagy gondolata, amelyik úgy gondolkozik Istenről, hogy Isten három egymással független személynek a szövetsége. Magyarán olyan dolog, mint hogyha én itt hívnék ide két testvért, mondjuk a gondnok urat, meg egy másik presbiter testvért, és mi jól összeszövetkeznénk. Nagyon erős szövetséget kötnénk egymással, de utána a gondnokunk Gyuri hazamenne az Őrlő utcába, a presbiter a saját lakásába, meg én ide a parókiára, és élnénk tovább a dolgunkat annak a szövetségnek a fényében. Ez a triteizmusnak a tanítás, amelyik ezt próbálta, vagy így próbálta megérteni a Szent Háromság titkát, hogy létezik egymástól függetlenül az Atya, a Fiú, meg a Szentlélek, ők nagyon erős barátságban, szövetségben vannak egymással, és hát ezt nevezzük mi, ezt a szoros kapcsolatot, ezt a szövetséget nevezzük mi Istennek. Nem így van, gondoljunk vissza az igékre, amelyeket felsoroltam, Isten azt mondja magáról, hogy ő egy. Ő nem két másik mennyei vagy szellemi lénnyel szövetkező valaki, hanem ő egy. A másik ilyen tévtanítás, ami virágzik még ma is, ez az úgynevezett modalista vagy modalizmus tanítása, amelyik azt tagadja, hogy Istenben személyek léteznének. És ez a tanítás úgy gondolja, hogy tulajdonképpen az Atya, a Fiú meg a Szentlélek csak Isten kijelentésének különböző módozata. Magyarán, hogy egy képet hozzak és megértsék a testvérek, ez az egész Atya, Fiú, Szentlélek a modalista felfogás szerint ez olyan, mintha nekem itt volna három palástom, egy fekete, egy fehér, meg egy kék, és én hol egyikbe, hol másikba állnék ide a testvérek közé szolgálni. Azt mondják, hogy Isten tulajdonképpen csak különböző módozatokba jön az emberhez. De nem kell ezt úgy komolyan venni, tulajdonképpen ezek csak módjai az Isten megjelenésének. Azt gondolom, hogy a gyakorlati életünkben mind a két tévtanítás vagy téves felfogás jelen van. Nagyon sokan gondolkoznak Istenről úgy, hogy ő fönt van a mennyben. Hát a Fiú az itt járt a földön, de most már nem tudjuk pontosan, hogy hol van. Akik hiszik, azok azt mondják, hogy jó, hát ő fölment oda a mennybe. A Szentlélek meg itt terjeng a földön, aztán, hogyha nagyon erősen hívjuk meg hittel, akkor kicsit belénk jön, aztán megint elmegy, mert újra meghívjuk. Mintha Isten három személy lenne, és össze-vissza kerengenének egymástól függetlenül itt körülöttünk Istennek eme személyei. S virágzik ez a fajta felfogás is, csak nem ebben a rendben, hogy Isten tulajdonképpen egy. Ő benne nem kell keresni többet, és ma világvallások egyesítésének tulajdonképpen ez a fő gondolata, egy az Isten. Hát mindegy az, hogy valaki mohamedán, mindegy az, valaki buddhista, mindegy, hogy mit hisz. A lényeg az, hogy az Isten egy. Mint hogyha az Isten egyszer megjelent volna Allah képében, vagy Buddha képében, vagy a fiú, vagy az atya képében. És ma bizony a világban nagyon erősek azok a tendenciák, amelyek a világvallásokat össze akarják vonni, és a gondolat, ami emögött áll, pontosan ez a felfogás, hogy egy Isten van, csak ő különböző módon jelenti ki magát. Ez aztán a végén azt is jelenti, sok keresztény konferencia zárul ilyesmivel a nyugati világban, ökumenikus konferenciák, csak példát mondok, ami valóságosan megtörtént, hogy pogány keleti törzsek, vagy nyugati törzsek, attól függ, hogy merre indulunk el a glóbuszon, odahozták a totemoszlopaikat, és rituális szertartásban táncokat mutattak be a különböző totemoszlopok között, és a végén együtt úrvacsoráztak a keresztényekkel. Mondván, hogy hát egy az Isten, csak hát ők egy ilyen kis totemoszlopnak ismerték meg az Istent, de végül is ugyanaz az Isten, mint akit mi imádunk. Testvérek, ne higgyünk ennek, Isten nem ilyen. És a mi Istenünk, akit hirdetünk, nem ez. Azzal szeretném befejezni ezt a mai Isten tiszteletünket, hogy nagy alázattal kell nekünk véges embereknek az Isten kérdéshez nyúlnunk. És aki azt gondolja magáról, hogy ő már Istenről mindent tud, az buzdítom alázatos elcsendesedésre és meghajlásra. Akinek Istenről valami olyan felfogása van, ami a Bibliától teljesen idegen, mert ő megálmodta, mert neki megjósolták, mert neki elárulták, az ezektől szabaduljon meg. És kérje az Isten bocsánatát, és kérje azt, hogy az Isten tisztítsa meg a gondolatait ezektől a hamis Isten képektől. És aki úgy gondolja, hogy az Isten megismerhetetlen, mert úgyis annyira elrejtőzött előlünk, és akkor a távolság közöttünk, hogy reménytelen vállalkozás nekünk az Isten megismernünk, azoknak hadd hirdessem azt, hogy noha mi ezt a szakadékot áthidalni nem tudtuk, Isten mégis megtette. Elküldte az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust hozzánk testben, hogy nekünk Istenről még tisztább képünk lehessen. És akik hisznek az Úr Jézus Krisztusban, azok Isten kegyelméből fiakká fogadtatnak, és a végtelen Isten magához öleli őket, és azoknak a sorsa az örökké való Istennel való örökké tartó szövetség. Az örök élet, így nevezi a Szentírás. Akik pedig nem Jézus Krisztus által törekednek Isten megismerésére, és az Istenhez való eljutásra, azoknak a sorsa az örökké tartó Istentől való elszakítottság, amit a Biblia kárhozatnak nevez. Buzduljunk föl arra, hogy Jézus Krisztus tanítását, az ő üzenetét megszívlelve Istenhez úgy és olyan módon közeledjünk, ahogyan ő számunkra kijelentette magát. Amen. Kedves testvérek, énekeljünk most, mielőtt elcsendesedve imádkoznánk, a 425. dicséretünk első és második versét. A 425. dicséretünk első verse így kezdődik: Ó Ábrahám, Ura, hadd áldjuk szent neved.
És örök szeretet. Téged illet tisztelet és dicsőség. Ó, Ábrahám ura, én hallom szent szavad, csak azt az üdvöt keresem, mit kezed ad. A múló földi jót és vágyat elhagyom, sőt választom ki őrizőm és pásztorom.
Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hadd kérjük tőled azt a szívbéli alázatot, amely nélkül nem érthetjük még azt sem meg, amit te önmagadról és önmagaddal kapcsolatosan számunkra kijelentettél. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan okosoknak tartjuk magunkat, és olyan sok tévhit él a mi szívünkben és lelkünkben, amelyekben annyira magabiztosak vagyunk. Tanítsál bennünket és segíts meg bennünket abban, hogy ne akarjunk mi máshonnan te rólad ismeretet szerezni és nyerni egyedül csak a te kijelentésedből. Adjad, hogy megkedveljük a te kijelentésedet, sakaszkodjunk azokhoz szívünkből, lelkünkből, amit te ott tudtunkra adtál. És távoztassál is el az életünkből minden olyan ismeretet és gyakorlatot, amely tőled idegen, amivel magunkat vezetjük félre. Leplezd le az életünkbe azokat a hamisságokat, azokat az idegen és más isteneket, amelyeket őrizgetünk, táplálunk, és életben tartunk. És adjad, hogy a mi reménységünk egyedül csak hozzád kapcsoljon bennünket. Köszönjük neked, hogy nem csak titkaid vannak előttünk, hanem meggyőzöl bennünket a te lényedről, szeretetedről, irgalmadról, és köszönjük te neked mindazt, amit már érthetünk és tudhatunk felőled. Kérünk, hogy légy és maradj így velünk, hogy lehessünk a te igaz közösségeddé ezen a helyen is, akik ismerik belőled azt, ami belőled megismerhető, és alázattal, imádattal hajolnak meg előtted, aki mégis elrejtőzködöl előlünk. Áldunk és magasztalunk téged azért a boldog reménységért, hogy egyszer majd színről színre megláthatunk téged, és megérthetjük a te lényedet, és dicsőíthetünk majd akkor téged színről színre. Segíts meg bennünket, hogy a földi életünk se szóljon másról. Kérünk, légy velünk életünknek minden napján, az elkövetkezendő héten is, és kísérjen bennünket a te áldásod. Különösképpen is kérünk a mi népünkért, amely szétszóródott szerte ebbe a világba, hogy tanítsál meg bennünket arra, hogy összetartozunk, adjad, hogy felelősséggel tudjunk egymás felé lenni, és egymásra gondolni, bárhol is élünk ebben a világban, határokon innen vagy túl. Kérünk téged ezen a mai napon a pedagógusokért is, áld meg az ő életüket és szolgálatukat, és újítsad meg őket, hogy azt a tudást, amely rájuk bízatott, töretlen lendülettel, megújulva, hadd tudják átadni a felnövekvő nemzedékeknek. Urunk, kérünk téged arra, hogy áld meg mindannyiunk életét, munkálkodásunk, életünk, hadd szóljon te rólad, s hadd történjen a te dicsőségedre. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek Isten vigasztaló szövetsége maradjon mi velünk. Amen. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, a már énekelt 425. dicséretünk 3. és 4. versének éneklésével zárjuk Isten tiszteletünket. A 425. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük. Ó Ábrahám, Ura, szent kegyelmed nekem, az én örömöm.